Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Barta Dániel, külés biztonságpolitikai szakértő, az Euróatlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány elnöke a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
És amikor arról beszélgetünk, pláne Donald Trump megválasztása után, hogy na most már Európának, az Európai Uniónak össze kell szednie magát, meg kell újulnia, nagy hatalomként kell viselkednie, akkor ennek a megújulásnak, összeszedésnek szerinted mi a tartalma azon túl, hogy hát kitűzzünk újra meg újra egy ilyen nagy célt, hogy csináljunk már valamit?
20 éve megújulunk, vagy szerintem azért is elkezdtük, de szerintem 20 éve kezdtem el ezt én követni, hogy megújulunk, amikor mindig mondták, hogy akkor most az Európai Unió versenyképes lesz, és felnő a geopolitikai súlyához, és mindig megpróbáltuk meghatározni, hogy ez hol van, és talán úgy lehet legjobban érzékelni ezt az egész folyamatot, hogy mindig látjuk, hogy ez a tér szűkül. Tehát, hogy emlékszem, hogy amikor ez még elindult, akkor na Afrika a mi telepünk, és Afrikából lesz az Európai Unió a legmeghatározóbb szereplő. Hát most már régóta nem beszélünk erről, hogy az lenne, sőt azt is láttuk, hogy hogyan szorult ki teljesen tulajdonképpen Afrikából az Európai Unió. Gondoljunk csak arra, hogy egyrészt az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, mint az egyik volt gyarmattartó és befolyásos szereplő. Franciaország meg ugye sorra vonult ki a volt gyarmatokról, a katonai jelenléttel megszűnt tulajdonképpen, és a politikai jelenléte is nagy részt eltűnt. Tehát szerintem az a folyamat, ami ott lezajlott, az jól érzékelteti azt, hogy az Európai Unió globálisan mekkora szereplő, de nem szeretném azt mondani, hogy egyáltalán nincsen súlya, csak ez a súly, ez elég korlátozott földrajzilag, és elsősorban a közvetlen szomszédságában érzékelhető.
Azt azért lehetett látni, hogy kitört a pánik november elején, amikor kiderült, hogy Donald Trump az új amerikai elnök. Rögtön összeült a francia és a német védelmi miniszter, a svéd miniszterelnök is nagyon pánikba volt. Ezekből a csúcs találkozót hívtak össze azonnal Párizsban, tehát ezekből a pánikreakciókból mi lehet? Ezek ilyen elszigetelt pánikreakciók, vagy akár összeállhatnak valamiféle egységes politikával?
Én nem gondolom, hogy mindenhol feltétlenül akkor a pánik tört volna ki. Egyszerűen újra kellett tervezni a stratégiát, és ki kellett találni, hogy akkor milyen irányba menjen tovább az Európai Unió, és azért már másnap láttuk, hogy az irány nagyjából, vagy legalábbis részei megvannak, tehát ugye a Európai Politikai Közösség Budapesten találkozott, itt volt mindenki, és azért újból lehetett hallani azokat a hangokat, amelyek elnémultak jó időre az európai stratégiai autonómiáról, ami tulajdonképpen, hogyha lefordítjuk, az a képesség, hogy az Egyesült Államoktól függetlenül egyrészt képesek legyünk erőt felmutatni, másrészt pedig ez egy külpolitikai önállóságot is trakar, amit a franciák, vagy a Macron elnök régebben úgy fogalmazott meg, hogy Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy például Kínával önálló politikát folytasson, hisz egyértelműen látszik a francia ipari érdek, és az a félelem, hogy a kínai-amerikai viszony jelentősen romlani fog, és erre, hogyha Európa nem talál egy alternatívát, és ezzel perhuzamosan mondjuk Amerika új vámokat vezet be, ami az európai autóipart meg is bénítja, ráadásul Kínával szembeni vámok azok szinte előrejelezhetőek. Most, hogyha Kína válaszreakciójában olyan vámokat vet be, ami ugyanúgy sújtják az Európai Uniót, vagy az Európai Unió követi az Egyesült Államokat ezekbe a vámokba, akkor azt láthatjuk talán ebből elég bonyolultan felvázolt képletből, hogy az valószínűleg mit jelenthet az európai iparnak és az Európai Uniónak. Hogyha erre tudunk egy alternatívát kitalálni, az nagyon fontos lenne.
És tudunk?
Elméletben tudunk. Az a kérdés, hogy ugye Trump elnök általában erősen kondicionálja a segítségnyújtást. Tehát, hogy mit kér az Amerikai Egyesült Államok a katonai jelenlétért és a biztonság biztosításáért Európa számára, és mit hajlandó ezért megadni Európa. Nyilván itt az egyik végletet jelenthetik adott esetben a balti államok, amik mindenképpen szeretnének egy nagyon szoros kapcsolatot továbbra is fenntartani az Egyesült Államokkal és Lengyelország, és a másik ellenpont pedig mondjuk Franciaország lehet, amelyik szeretné egy önálló európai külpolitikát és egy önálló kereskedelmi politikát.
És mi a legnagyobb veszély annak, hogyha nem tudunk mégsem ilyet?
Hát, hogyha nem tudunk mégsem ilyet, és igazából az európai érdekeket egyáltalán nem tudjuk érvényesíteni, akkor azért sodródni fogunk, és tulajdonképpen javarészt az amerikai-kínai kapcsolat és annak a lehetséges eszkalációja fogja meghatározni az európai külpolitikát és a gazdaságot is.
Akkor beszéljük meg azt, hogy és mi az európai érdek, mert nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy Amerikának azért nagyon egyszerű, mert egy nagy hatalom, és nagyjából mindig ugyanaz az érdeke, függetlenül attól, hogy egyébként republikánus vagy demokrata kormányzás van, hangsúlyok nyilván ide-oda azok mennek, de hogy Európa még tagállami szinten sem biztos, hogy így működik, hát pláne nagy egészként az Európai Unió.
Nyilvánvalóan, ezt tudjuk, hogy egy egységes európai érdekről beszélni általában azért politikában, a kommunikációban lehet, de ilyen nincsen, tehát nem lennének ezek a kötélhúzások, hogyha lenne egy ilyen, de azért a Draghi jelentésből is látjuk, hogy az alapvető európai érdek az, hogy végre képes legyen a külső körülményektől független egy picit magával is foglalkozni, és azzal, hogy hogyan lehetne versenyképesebb az unió. Azokat a kérdéseket, amelyek mondjuk szektorálisan már előjöttek, hogy ne legyen 15 féle védelmi ipari fejlesztés ugyanarra az eszközre, hanem hanguljuk össze ezeket a fejlesztéseket. És ez igaz ugye más területeken is. Tehát, hogy nyilván a védelmi ipar az egy látványosabb és kiragadottabb történet, ahol jobban látszik ez a párhuzamos fejlesztések ára, és ez mit jelent a piacon, de hogy ez más területen is megvan, és hogyha nem tudunk együttműködni innováció területén, és nem tudjuk növelni a versenyképességet az ott esetben a szabályok egyszerűsítésével, az európai kurikulum, tehát hogy a egységes egyetemi diplomák további egységesítésével és megalkotásával, akkor azért a versenyhátrányunk tovább növekedhet, különösen ugye a látványos a digitális leszakadás Amerikához képest is, tehát Kínához képest pláne, vagy legalább annyira, és ezeken a területeken, ahol nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a startupok, az innováció lesz a növekedés kulcsa, és hogy mennyit fog erre a területre beruházni az Európai Unió, az látványos, hogy ez nem történt meg, és hogy mennyire maradtunk le emiatt a világ vezető országaitól.
Mindez, amiről most beszélünk, mennyire megvalósítható, főleg annak tükrében, amiről már szintén beszéltünk, hogy azért itt egyéni tagállami érdekek és egyéni tagállami belpolitikai válságok is vannak.
Nyilvánvalóan, és most nem akarom ezt elpolitizálni, de hogy nyilván, hogy amíg arra fókuszálunk, hogy az integráció mit, és ez egy politikai folyamat, és azokra a területekre, ami a döntéshozatali mechanizmusok átstruktúrálásáról szól, és erre megy el az összes energia, addig azért nem valószínű, hogy itt nagy megújulás jön. Tudunk azzal foglalkozni, hogyan tudunk ezekben a technikai kérdésekben hatékonyabban együttműködni, vagy ez politikai cél is lesz, akkor szerintem előre mozdulunk. A technikai együttműködés megvan? Hát bonyolult annyira az Európai Unió működés, hogy minisztériumi szinten megvannak ezek a fórumok, megvannak a digitális bajnokok minden országban, akiknek ez a feladat, hogy ezzel foglalkozzon, de amíg a politika nem emeli megfelelő szintre, addig ezek a javaslatok, ezek nem fognak soha megvalósulni. És hát nyilvánvalóan azért nyáron az egy ébresztőt fújtak tulajdonképpen az uniónak, tehát már az amerikai elnökválasztás előtt, és azért sokak számára virágos lehet, hogy ez kell, hogy legyen a következő bizottság számára a prioritás. Nyilvánvalóan az is segíteni fog, hogyha Németországban adott esetben végbe megy egy politikai váltás, és az új politikai vezetés ezeket a területeket máshogy fogja kezelni. A probléma gócpontja jelenleg Németországban van, ha látjuk a német gazdaság gyengélkedését, és hogyha Németország képes saját problémáira is választ adni, akkor lehet, hogy az Európai Unióban is egy jelentősebb előmozdulás lesz.
Ugye ez egy mélyülő integrációt jelentene mindenképpen, ami azt is jelenti, hogy tagállami jogosítványokat kéne részben legalábbis átadni a közösségnek, és hát ugye mindig itt bukik ez meg, hogy ez milyen területeken történik, és mennyire látszik az, hogy ez egy belátható időn belül végbe mehet. Mit tudnak elengedni a tagállamok azért cserébe, hogy Európa együtt erősebb legyen?
Én pont ezt gondolom, hogy ez az állandó vita arról, hogy hogyan mélyítsünk, nehezíti meg az egészet, és ezért is beszéltem pont ezekről a területekről, mert hogyha visszatérünk a külpolitikai döntéshozatalra, és hogy hogyan fogjuk elítélni Kínát majd az amerikai kérésre, vagy Amerikát hogyan fogjuk kezelni, és ki fog Amerikával tárgyalni ezekről a lehetséges konfliktusos kérdésekről, akkor tulajdonképpen el fogunk veszni a részletekben, hogyha tudunk fókuszálni olyan kérdésekre, ahol tulajdonképpen a feladni a tagállami függetlenséget, annak nincsen nagy politikai ára, digitalizáció, innováció, felsőoktatás, ezek a kérdések, vagy akár még népszerű is lehet, hogyha az én diplomám az sokkal inkább elfogadottabb mondjuk egy nyugat-európai tagállamban, akkor szerintem ezek könnyebben végbe mehetnek.
És hogyan árnyalja a képet, mert mint hogy a mélyebb integráció képét egyrészt a bővítési folyamat, másrészt például az olyan tagállamok, mint Magyarország, amelyik azért folytat annyira külön utas politikát, hogy ebben a mélyebb integrációban így nehéz elképzelni, hogy részt venne.
Attól függ, hogy milyen mélyebb integrációban, tehát azért azt láttuk, hogy bizonyos területeken Magyarország élen járt, és bizonyos területeket szorgalmaz, és érdemes talán megnézni majd egyszer az egyes portfóliókat egyenként, tehát az, hogy a migráció kérdése osztrák biztoshoz került, az mutatja azt az irányt, amelybe az Európai Unió elindulhat. Ez Magyarország számára valószínűleg ez egy kedvező irány és egy támogatható irány. Ebből adódóan adott esetben a migrációs politika terén Magyarország lehet, hogy készen lesz a szorosabb együttműködésre. Vagy hogyha tehát vannak ilyen váratlan fordulatok, azt is láthatjuk, hogy egyébként a színfalak magot, a magyar-francia együttműködés például nagyon szoros. Például a stratégiai autonómia területén Macron elnök Orbán Viktorral többször egyeztetett, és Magyarország többször hangsúlyozta, hogy egyébként ezt a stratégiai autonómiát támogatja. Szerintem Budapesten azért jogosan félnek attól, a Trump kormányzattól, amit nagyon vártak, hogy ennek milyen hatása lesz a magyar gazdaságra, és összességében, hogyha megnézzük, hogy mire számíthatunk, akkor nem biztos, hogy annyira bizakodóak legalábbis gazdasági területen a szakemberek, tehát az, hogy van egy alternatív Kína politika, amit támogatnak más tagállamok, és ennek az megalkotásában mi részt veszünk, az azért nem lehet kizárni.
Azért ezt, amit a fejemet az előbb, amikor a migrációs politikáról beszéltél, mert azért vagyok ebben szkeptikus, és ez nem egy magyar kormány specifikus történet, hanem minden politikus esetében fölmerül az, hogy lehetne együttműködni, például migráció területén, és egyébként már rég egy csomó minden úgy van, vagy még durvábban, mint ahogy az annak idején a magyar kormány szerette volna migráció ellenesség szempontjából, de mégis azt az érzés fogalmazódik meg idehaza, hogy nekik belpolitikailag az a jó, hogyha folytatják a szabadságharcot, és mondom, ez nem orbánozás, ez bárki mondhatja, aki éppen egy választásra készül, és azt gondolja, hogy neki most az a jó, hogyha valamilyen módon a közösséggel szemben határozza meg magát.
Igen, erre mondta, és mondják a mai napi kormányzati körökben, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondunk, hanem azt, hogy mit csinálunk. Ez ugye egyre inkább halványul. Még mindig szeretik mondani, csak a valóság mögötte az elkezd eltűnni. És nyilvánvalóan, hogyha nagyon sokáig mondunk valamit, akkor magunk is elhisszük, és nem feltétlenül mást fogunk csinálni helyette, hanem ugyanazt fogjuk csinálni,
amit mondunk. Tényleg vitóznak, ugye, igen.
Igen, tehát szerintem a stratégia, amit ők mindig hangoztattak a háttérben, hogy nem számít, mit mondunk, úgyis fogjuk támogatni a közös európai álláspontot, vagy hozunk egy olyan alternatívát, akik sokak számára elfogadható. Ez ugye nagyjából az Európai Néppártból való kilépéssel megszűnt ez a politika, és most azért más van, és most tulajdonképpen azt látjuk, hogy a patriótákkal az Európai Unióba is egy állandó ellenzéki pozíciót vesz fel a parlamentbe, és egy ellenzéki pozíciót vesz fel a Fidesz tartósan, nem csak mondjuk a tanácsban, vagy a kétoldalú kapcsolatokban. Úgyhogy mindenképpen, főleg a magyar választásokra ráfordulva, azért ez nehéz kérdés lesz, de tény, hogyha migráció példájánál maradva, hogyha az osztrákoknak meghatározó hangja lesz itt, már pedig osztrák biztossal ezt valószínűsíthetjük, azt azért látni kell, hogy Magyarország és Ausztria a legszorosabb szövetséges ebben a kérdésben, és egyre több ország csatlakozott tulajdonképpen ehhez, vagy támogatja ezt a politikát, tehát előfordulhat az, hogy ugyan nem lehet azt mondani majd Európában sem, tudom, hogy Budapest volt a példa, de Európában se lehet majd elmondani azt, hogy Orbán Viktornak igaza volt, de valahol az európai politika olyan lesz, mint amit Budapest is szeretett volna.
És mi várható az új Európai Bizottságtól? Most már azért részben érintettük a kérdést, de mennyire lesz más, mint az előző?
Ez nagyon jó kérdés, mert ugye a bizottság feladata az lenne, hogy a tanács által meghatározott célokat végrehajtja. Ez ugye a rövid job description, tehát a munkakari leírás az ez. És állandó vita van, hogy valójában a bizottság ezt csinálja-e, és mindig elhangzik, hogy az előző bizottság volt a legpolitikai bizottság valaha. Valószínűleg ez lesz a legpolitikai bizottság valaha megint, és nyilván vannak olyan szereplők, akik Kaja Kallas, aki egészen biztosan nem fog mindenkinek tetszeni, különösen mondjuk Magyarországnak, nem?
És neki se fog tetszeni, amikor Szijjártó Péter a magyar álláspontról beszél úgy, mintha ez egy uniós álláspont lenne?
Abszolút, különösen, hogyha Oroszország kapcsán teszi ezt, észtként. De azért azt kell látni, hogy azért nem fog bővelkedni ez a bizottság sem erős emberekben és erős biztosokban. Így azért alapvetően a bizottság elnöke lesz a meghatározó szereplő ilyen szempontból, és talán Kaja Kallas, akire figyelni kell, aki talán egy önálló arcélt adhat ennek az egésznek.
A bizottsági elnök is ilyen egyébként? Tehát egy erős szereplőnek mondható?
Von der Leyen az igazán erős szereplő, akiről azt úgy számoltak vele, hogy nem lesz az. Tehát amikor Angela Merkel tulajdonképpen delegálta Brüsszelben, hogy ne legyen otthon és ellenfélként, akkor...
Hát, ugye egy bukott miniszter volt ezen a ponton.
Igen. Hát a honvédelmi ügyek Németországban nem álltak jól, botrányok sora veszte az ő miniszterségét, és arról beszéltek, hogy a Bundeswehr gyakorlatilag működésképtelen. Így került ő ki Brüsszelben, vagy ebben a helyzetben. De ehhez képest nagyon jól egyensúlyozott, és nagyon jó szövetségeseket választott, mint Meloni, és ezek a szövetségesek tulajdonképpen segítették abban, hogy érdemi befolyása legyen az európai ügyekre.
Én most akkor visszakanyarodnék a beszélgetés elejére, megválasztották Donald Trumpot, és nagy aggodalmak voltak, emiatt leginkább nyilvánvalóan Ukrajna ügyében és a NATO ügyében. De mire számítasz, kezdjük mondjuk a NATO-val, hogy lesz ebben bármilyen változás? Ugye nagyon sok mindent mondott már ennek kapcsán Donald Trump, de hát itt megint arról van szó, hogy mond valamit, aztán csinál valamit. Te mire számítasz?
Igen, itt talán érdemes a szintén a kinevezéseket nézni, és hogyha azt látjuk, hogy külpolitikai téren milyen kinevezések voltak, akkor nagyjából sejtjük, hogy mondjuk a közel-kelet politikája az egy kicsit keményebb lesz, és határozottabb, hangsúlyosabb. Továbbra is egy meghatározó területnek tartja a közel-keletet, ahol érdemi változásokat tud majd ő elérni. Tulajdonképpen lehet, hogy ez lesz az ő örökség projektje az elnökség idején, tehát mondhatjuk. De ha azt nézzük, hogy mondjuk NATO, Ukrajna, nemzetbiztonsági főtanácsadó, külügyminiszter, akkor azt látjuk, hogy tapasztalt szakembereket választott, akik adott esetben héják Oroszországgal szemben, tehát nem egy orosz barát álláspontot fognak képviselni, egészen biztosan, és értik a régiót, értik a problémákat, nagyon régóta olyan szervezetek élén, bordjaiban ülnek, akik ebben a kérdésben egy konzisztens külpolitikát folytatnak, mint a National Endowment for Democracy, ami az itteni civil szereplőket és nem kormányzati szereplőket is támogatja, ott a Ruby Wilson Bortag. Tehát ők tulajdonképpen egy hagyományosabb republikánus külpolitikát fognak folytatni, és amiatt sem félek, hogy az Egyesült Államok nagyon ki akarna vonulni a régióból, már csak a gazdasági érdekei miatt sem, tehát azt látjuk, hogy az összes európai országban a GDP arányosan a védelmi kiadások jelentősen növekedtek. Tény, hogy a legjelentősebb beszerzések megtörténtek, ez a régióban, legalábbis a keleti régióban túlnyomó részt, legalábbis meghatározó kérdésekben, vagy meghatározó területeken amerikai eszközök beszerzését jelenti, gondoljunk csak a vadászgép beszerzésekre Romániában, Lengyelországban, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában, csak hogy egy párat.
Csak mi vesszük a svédet még mindig?
Ez nem rossz, a svéd az jó, és a svéd ország is NATO tag lett közben, tehát hogy igazából azok az érvek, amik a Gripen ellen szóltak, azok megszűntek. Én egyébként erősen Gripen párti vagyok, tehát hogy arra, amire használjuk, azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy üzemórára nézve, akkor a legnagyobb hülyeség F-35-ösöket venni arra, hogy a légtérbe be nem jelentkező gépeket kísérgessünk, tehát ez egy jól manőverezhető, könnyen tanulható, olcsó üzembe tartású gép a Gripen, és akkor szerintem most Gripen ügyet akár le is zárhatjuk, de hogy én itt most azért nem mondanám, sokszor leszólják a Gripent, és hadd védjen meg, mert szerintem ez egy jó eszköz. És egyébként minden, ami szükséges hozzá, és ami nem volt, és ami miatt nem tartottuk jóra, közben megvette Magyarország, tehát azért elég erős, vagy elég komoly ára lenne arra, hogy erről átálljunk, és szerintem egy viszonylag felesleges költség is most, ahogy a magyar költségvetés kinéz ráadásul. Tehát a régió azért bevásárolt, és a legnagyobb fegyverüzlet Ukrajnába lesz. Ukrajna egy közel 400 ezeres hadsereget akar fenntartani, és egy akarát fenn is fog tartani a háborút követően, akármilyen kimenete lesz ennek a háborúnak, és ezt a hadsereget teljesen gyakorlatilag a nulláról fel kell majd szerelnie valakinek a legmodernebb eszközökkel. Lehet azt mondani, hogy amerikai Egyesült Államokat ez nem érdekli, és ő kivonul ebből a kérdésből, csak nagyon nehéz elképzelni.
Nagyon szeretik ugyanis, hogyha fegyvergyárak eladnak fegyvert, és utána
az európaiak is.
És ráadásul ezek még be is válnak egy háborúban, de talán ebben majd mindjárt belemegyünk, csak még egy NATO kérdés, hogy én is héja vagyok, én lennék olyan bátor, aztán kérdezem, hogy te mit gondolsz azt mondani, hogy azért alapvetően Donald Trump NATO szempontból jó. Európa megijed, elkezd még többet költeni, és alapvetően nagyobb biztonságban lesz a végén.
Ezt láttuk ugye korábban.
Igen. Most gondoljuk bele,
Donald Trump a NATO-nak nagyon jó volt.
Ha nem lett volna Donald Trump, akkor mit adtunk volna Ukrajnának?
Tehát, hogyha Donald Trump nem lett volna, akkor nagyon sok minden nem lett volna. Tehát, hogy azért értékeljük utólag Donald Trump elnökségét, és szerintem az általa megfogalmazott kritikák stílusa az, ami általában a probléma. Még újdonság se volt benne, ha a korábbi republikánus elnököket nézzük, az ereje és igyekezett komolyan vehető lenni, és komolyan is vették. Tehát egyébként most az elmúlt évtizedeket nézzük, akkor mindig jöttek az amerikai elnökök, figyelmeztettek arra, hogy a 2%-os GDP arányos ráfordítás, ami a NATO kötelezettség vállalásokban szerepel, azt tartsuk be, és mindenki azt mondta, hogy hát nem számít, mert Amerika úgyis itt marad, vagy kicsit kivonul, de hogyha szükség lesz rá, akkor megvéd minket. Donald Trumpról hitték el először, hogy ez nem fogja megtenni, hogyha mi nem veszük komolyan a saját védelmünket, és komoly szerepe volt abban, hogy egy picivel talán felkészültebben ért minket ez az ukrán helyzet.
Most még Joe Biden, még mielőtt távozna, már most sürgeti Ukrajnát, hogy növelje a haderejét, és most olyan tervek is vannak, hogy esetleg már lejjebb vinnék a besorozási korhatárt. Ezt el fogja tudni bírni Európa és Amerika támogatással? Mert hogyha most egy jóval nagyobb ukrán hadsereg lesz, akkor tudjuk-e támogatni azt?
Hát most a háborúban jóval nagyobb hadsereg szerintem nem lesz, tehát azért kell levinni a korhatárt, mert valahogy pótolni kell a vesztességeket, és ez nem sikerül, és nem is fog sikerülni. Tehát a ukrán hadsereg egyelőre egyre kisebb lesz. Itt ugye a háború utáni állapotról beszéltem, hogy egy viszonylag nagyobb állandó professzionális hadsereg rendszerbe tartása, annak felszerelése egy viszonylag egységes fegyverrendszerrel, ami modern és képes az orosz fenyegetést tartósan tulajdonképpen hitelesen semlegesíteni. Ez egy nagy beruházás, és ezt a foltozott, elhasználódott eszközparkkal, ami most így a háborúban van, ez nem lehet majd. Tehát, hogy igazából az a tulajdonképpen a lényeg, hogy hiába ér véget majd a háború, a fegyverkezés belátható ideig még folytatódni fog, és ez nagyjából egy minimum évtizedes távlatban folytatódni fog. Európa és az Egyesült Államok ennek a költségét könnyedén elbírja egyébként. Az eddigi ráfordítás is részben egy virtuális ráfordítás, mert nagyon sokszor elhasznált rendszereket árceduláztunk föl és adtunk át, amit egyébként nem tudtunk volna eladni piacon. Tehát ez különösen Közép-Európára igaz. Tehát amikor arról beszélnek, hogy több százmillió dollárért átadnak adott esetben repülőket, amiket egyébként a piacon nem tudnának eladni, mondjuk itt a migekről van szó konkrétan, akkor azért én mindig felhúzom a szemöldökömet, és ráadásul cserébe ezek az országok még mindenféle egyezmény kap eredményeként részben az Egyesült Államoktól, részben Németországtól sokkal modernebb eszközöket is kapnak, úgyhogy itt az önzetlenség és az európai ráfordítás azért mindig érdemes egy kicsit távolabbról nézni. Nyilván vannak országok, akik nagyon sokat költöttek, nagyon sok nagy összeggel támogatták Ukrajnát, de azért ez nem jelentett akkora gondot az európai költségvetésnek, és ez fenntartható hosszabb távon is.
Ahhoz képest, amikor Donald Trumpot megválasztották, volt már erre utalásod, mennyivel tudunk most többet arról, hogy mit tervezhet az Egyesült Államok Ukrajna meg béketárgyalások előidézése kapcsán, és hogy ennek mi volna a módja, illetve arról, hogy Európa hogyan készül erre?
Hát a kinevezések alapján az látszik, hogy azért nem egy napos és így rákényszerített béke lesz, hanem ez azért egy alaposan körüljárt és letárgyalt béke lesz, ahol az ukrán érdekeket igyekeznek figyelembe venni. Itt mind a két oroszoknak is azt kell mutatni, hogy az amerikai hitelesen fenyegeti őket azzal, hogyha nem ülnek le az asztalhoz, akkor a Ukrajnának további segítséget nyújt. Tehát itt azért annak a előzetes belengetése, hogy nem fogjuk Ukrajnát segíteni, de egy olyan békét akarunk, ami fenntartható, elfogadható, és az Egyesült Államok érdekeit is szolgálja, ez kicsit ellentmondásos, tehát itt azért ez szerintem gyorsan változni fog, legalábbis a tárgyalások elindításához. Én nem számítok azért gyors békére, annak ellenére, hogy Ukrajna egyre inkább érdekelt, hogy abban, hogy valahogy lezárja ezt a háborút. Oroszország jelenleg sokkal jobb helyzetben várja a tárgyalásokat, és nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az az ár, amit Ukrajna hajlandó kifizetni azért, hogy béke legyen, de ez az ár az elég kemény lesz.
Igen, most pont ez látszik, meg beszéltünk is erről már korábbi adásokban, hogy valóban az látható, hogy Ukrajna veszítelmi kurzban is elvesztette most katonai források szerint a területek 40%, elfoglalt területek 40%-át, illetve hát egyre rosszabb helyzetben van, viszont padlógáztolnak mind a két oldalon a tűzszüneték, hogy jobb pozícióba kerüljenek, úgymond a tárgyalásoknál. Ennek nincs meg az a veszélye, hogy olyan szinten eszkalálódik a helyzet, hogy nem is jutnak el a tűzszünetig?
Én azért azt látom, hogy az eszkaláció kapcsán azok a csatornák, amelyik ennek a csökkentését szolgálják, még működnek. Tehát ugye nem véletlenül jelezték az oroszok előre, amikor ballisztikus rakétát alkalmaztak az Egyesült Államoknak. Tehát az Oroszország azért látszólag igyekszik fenntartani bizonyos csatornákat, és igyekszik elkerülni az eszkalációt legalábbis a nyugattal. Tehát az a retorika, amit adott esetben a orosz tévében látunk, vagy ami mondjuk a Twitteren visszaköszön a korábbi orosz elnöktől, az nem feltétlenül a Kreml hivatalos álláspontját tükrözi, és láthatóan Putyin nem akarja ezt a háborút tovább eszkalálni. Nyilvánvalóan azért a gazdasági terhei ennek a háborúnak Oroszország számára nagyok, ennek a kiszélesítése nehezen elképzelhető. A jelenlegi konfliktus, tehát a Ukrajnával szembeni konfliktus az egy fenntartható orosz szempontból, tehát az ehhez szükséges mozgósítási kapacitások még megvannak. Mozgósításra nem fog soha kerülni, bocsánat, tehát az igazából azok a kapacitások, hogy önkéntek is beálljanak még az orosz hadseregbe, ez még megvan, a pénzügyi források is megvannak ehhez. Mozgósítás viszont nem szeretne Putyin. Ez látványosan elkerüli az első mozgósítás, népszerűségére gyakorolt hatása az nagyon látványos volt, negatív értelemben. A Kreml megtanulta, hogy egy általános mozgósítás, vagy egy szélesebb körű mozgósítás az nagyon-nagyon drága lenne politikailag, és ezt el akarja kerülni. Tehát ebből is arra következtethetünk, hogy Oroszország sem érdekelt abban, hogy ez a konfliktus szélesebbé váljon. A Kurszki területek az egy kalkulált vesztesség, szerintem minden elemző elmondta, hogy belátható időn belül elveszti Ukrajna, nagyon értelme sincsen fenntartani, hiszen máshova kéne koncentrálni az ukrán erőket, és a házi feladatot kellett volna elvégezni, például a ukrán második, harmadik vonalak megépítésével az elmúlt 4-5 évben, ami nem történt meg, és akkor nem lenne ekkora baj a Donbass régióban, ahol több ponton ezt a védelmi vonalat, ukrán védelmi vonalat áttörték az oroszok, és hát a második védelmi vonal hiányában a városok jelentik a védelmi vonalat. Az a kérdés, hogy az ukrán hadsereg elbírja ezt. Ugye mindig egy hadsereg összeomlása az hirtelen, és nem egy lassú folyamat. Az ukrán hadsereg állapota most már azért nagyon rossz, ugye több év háború után a tisztek jelentős része elfogyott, a tapasztalt tiszteké legalábbis, újonnan ki lehet nevezni bárkit, csak a tapasztalat nem lesz meg. Tehát Ukrajna helyzete az egyre kritikusabb, és ezért is gondolom azt, hogyha Ukrajna partnere lesz ezeknek a béketárgyalásoknak, minél inkább úgy tűnik, hogy ez egy rákényszerített béketárgyalás, annál jobb Zelenszkij elnöknek, és annál jobb az ukrán politikai elitnek, mert annál inkább eladható otthon.
Mi az, amit Ukrajna kérhet, vagy kaphat biztonsági garanciaként azért cserébe, amit mondtál, hogy elengedjen területeket? A maradék, ami megmarad Ukrajnából, ami hatalmas ugyanúgy, és az hogyan, és ki fogja megvédeni, ki fogja garantálni, és hogyan, hogy Oroszország ne támadja meg újra ezt a területet?
Hát politikailag nem túl korrekt azon spekulálni, hogy Ukrajna mit fog. Nyilvánvalóan azért azt régóta látjuk, és kevés ember mondta azt, hogy van esélye a Krím visszaszerzésére. Én azt gondolom, hogy a Donbass is egyre inkább olyan, hogy legalábbis politikai szinten is számos, és a közvélemény szemében is a jelentős részét azt leírják. Azt, amit ugye már a 2022 előtt vesztettek el, az biztosan, és az utáni területek, tulajdonképpen a földig rombolt városokba se fog visszamenni senki. Tehát ugye ez elég reálisan értékelik egyre többen, hogy ennek sem társadalmilag nem várható az, hogy visszaköltöznek, főleg azok, akik Nyugat-Európába mentek, a lerombolt városokba, a leaknásított régiókba, és pénzügyileg sincs meg a forrás ezeknek a újraépítésére. Tehát itt azt gondolom, hogy egyre többen látják be, hogy ez elmegy. Az a kérdés, hogy Oroszország a tárgyalások során milyen feltételeket szab például az ukrán hadsereg méretét tekintve, NATO-tagságát tekintve. Valószínűleg az ukrán érdekes és a alapvető kérdés az lesz, hogy legalább önállóan legyen képes a védelemre, tehát hogy fel tudja állítani ezt a közel 400 ezer fős hadsereget, és ezt nyugati eszközökkel fel tudja szerelni. Hogyha ez megtörténik, és ugyanúgy, mint ahogy 2012 után a erődítés megfolytatódik, az a határ területen, akkor tulajdonképpen látható ebben a háborúnak a tapasztalata az, hogy Oroszországnak nagyon nehéz dolga lenne arra, hogy ezt az Ukrajnát megroppantsa.
Láttam egy Gallup felmérést, ami azt mondja, hogy 52% az ukránoknak támogatná, hogy minél előbb befejezzék a háborút, és ez tavaly ugyanez a szám 27 volt, tehát hogy majdnem a duplájáról beszélünk. Ez mennyiben indíthatja arra, ez meg plusz, amiről beszélünk, ugye a hadsereg teljes szétesése lassan, mennyiben indíthatja arra az ukrán vezetést, hogy nagyobb kompromisszumokkal menjen bele esetleg egy béke tárgyalásba, szerződésbe.
Kicsit megvédem az ukrán hadsereget, tehát nincsen teljes szétesésben, és szerintem nem is lesz. Nehéz helyzetben van, és vannak nagyon komoly veszteségei. Nyilvánvalóan a társadalmi elégedetlenség és nyomás növekszik. Tehát abszolút látszik, és erről szólnak a hírek most már lassan egy éve, hogy nincsenek mozgósítási tartalékok, a kényszersorozások azok a társadalom körében nagyon negatívan fogadják ezeket, nő az elégedetlenség, csökken a politikai elit támogatottsága, és nő azoknak a száma, akik támogatják a háború lezárását. Erről és a békéről azért se lehetett korábban beszélni, mert ez a szám, ami itt elhangzott, ez talán 2022 nyarán még valahol 5% körül állt, úgy jutottunk el 52-ig, és szerintem amikor eljutunk valahol a 60-70 köré, akkor lesz kész az ukrán társadalom arra, hogy ezt a háborút tényleg lezárja. Eddig azért azt látni kell túl azon, hogy nyilván Oroszország agresszor, de hogy Ukrajnában meg egy politikai öngyilkosság lett volna azt szorgalmazni, hogy ezt a háborút egy békével, egy olyan békével, ami területeket ad át, lezertek volna. Tulajdonképpen a pont, ahol ez az egész konfliktus megfordult, az a sikertelen ellentámadása volt Ukrajnának most már szerintem 2 éve nyáron, az a pont, hogyha ott bármilyen sikert fel tudtak volna mutatni, akkor a társadalmi támogatottság az fennmaradt volna. Azóta azért látszik, hogy egy Kurszkot leszámítva egy folyamatos lassú visszavonulás látható, lassan vesztenek el újabb és újabb területeket. Ez nyilvánvalóan hatalmas siker, hiszen az oroszoknak sok jelentősebb veszteségei vannak továbbra is, de hogy ebből nem lehet megfordítani ezt a meccset így, az is biztos.
Mi következik abból a világra nézve, vagy hát szűkebb környezetünkre, hogy ha az lesz ennek a háborúnak a vége, hogy területvesztesség, és oké, ezt majd nem fogja elismerni Ukrajna, meg nem fogja elismerni az ENSZ, meg nem tudom, de tudni fogjuk, és a másik oldalán meg nem biztos, hogy lesz mondjuk egy NATO garancia arra Ukrajna számára, hogy egyébként meg van védve onnantól attól, hogy ez folytatódhasson, akkor abból mi következik?
Nehéz párhuzamot találni, de picit az, mint Szerbiával. Tehát, hogy azért Szerbia is újraépítette a hadseregét, megerősítette a hadseregét, modernizálta azt, professzionalizálta annak ellenére, hogy ugye a anyagi források nem voltak meg, és a nyugati támogatás se volt meg annyira, vagy fele más, hiszen Szerbia mégiscsak agresszor volt ebben a szerb-koszovói konfliktusban, vagy a koszovói háborúban. Ugyanúgy Ukrajnában következik az, hogy tulajdonképpen megvannak a források a nemzetközi pénzügyi szervezeteknél arra, hogy az ukrán újraépítés meginduljon. Nagyon sokáig vártak ezekkel, főleg addig, amíg a rakétatámadások és egyéb támadások ugye Nyugat-Ukrajnában is rendszeresek voltak, tehát amíg az Európai Szövetség és az Amerikai Szövetségesek nem biztosították a hatékony légtérvédelmet, ami most sem 100%-os persze, de azért most már megindult valamilyen újraépítés, és tulajdonképpen újra kell tervezni egész Ukrajnát, mert a demográfiai súlyok megváltoztak, a regionális súlyok megváltoztak, Kárpátalja iszonyatosan fejlődik, a belső beruházás Kárpátaljában az 1 milliárd euró fölött van, tehát új súlypontok jöttek létre Ukrajnán belül, ez új infrastruktúrát is igényel, és ezeknek a megépítése van, ahol már elkezdődött, de van, ahol meg fog kezdődni, erre megvannak a IMF világban források, és ez lesz a hangsúly. Én azt gondolom, hogy Ukrajna újjáépítése lesz az Európának a 21. században az egyik legnagyobb projektje, és a legnagyobb biznisze is, amiből egyelőre azért jó eséllyel mi ki fogunk maradni.
2 percünk van, hogy megbeszéljük a Ukrajna NATO csatlakozását, amitől aztán tényleg óckodnak, tehát a pánikról beszéltem én, te nem, a Donald Trump megválasztása kapcsán, akkor itt ennek a minősített esete van. Te látsz olyan forgatókönyvet, hogy belátható időn belül NATO tagsága lesz Ukrajnának?
Hát én a belátható időn belül ezt nem látom, tehát ahogy egy aktív háborús helyzetben, ahol definiálni se tudjuk az ország határait, NATO-tagságot ígérni, erre nem volt példa, nyilván megígérték a politikusok most, mert meg kellett ígérni, de Ukrajnának nem ez az egyetlen problémája. Tehát amikor Magyarország a NATO-ukrán tanács működését blokkolta, akkor nem amiatt blokkolta, mert a területi integritással voltak problémái, hanem azért, mert a NATO, és ez mondjuk lehet, hogy furán hangzik magyar szemszögből, de NATO-nak is vannak olyan demokratikus alapkérdései, amit el kell fogadni a kisebbségvédelemtől más kérdésekig, és hogyha ezeket nem tudja biztosítani az adott ország, akkor nem biztos, hogy érett a NATO-tagságra. Most Ukrajna esetében a másik trend, ami aggasztó, és ami a társadalmi elégedetlenséget növeli, az a korrupció újbóli megerősödése és feltűnése. Tehát a Kijevben a korrupció az a háború előtti időket idézi, és nyilvánvalóan a társadalmi elégedetlenség ezzel kapcsolatban az hatalmas. Az újjáépítés nem gondolom, hogy csökkenteni a korrupciós kockázatokat, sőt, növelni fogja ezeket a korrupciós kockázatokat. És úgy általában az ukrán reformok azok általában felemásak. Tehát Ukrajna mindig elmondja, hogy készen az Európai Uniós meg NATO csatlakozásra, mert már lemásolta a törvényeket, és ezek vannak érvényben, de ezek nincsenek összhangban feltétlenül a nemzeti joggal, és a bíráskodási gyakorlattal sem. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés általában egy csatlakozási folyamat, mint lemásolni a EU-s joganyagot, vagy a NATO joganyagot, vagy a NATO szabályozatokat. Tehát, hogy azért ez egy picivel komplexebb. Nyilván az ukrán hadsereg értéke, minősége egész más a NATO szempontjából, mint korábban, de azért a tagállamok többsége, és nem kizárólag Magyarország a többsége, nem igazán szeretne szerintem egy Ukrajnát látni belátható időn belül. Hosszú távon ez egy nagyon jó dolog lenne. Nyilván lesznek olyan országok, akik kiemelten fogják ezt támogatni, adott esetben lengyelek, svédek, románok, de ugyanezt a lelkesedést mondjuk Németország esetében nem fogjuk tapasztalni valószínűleg.
Barta Dániel, az Euróatlanti Integrációért és Demokráciáért alapítvány elnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen neki.
És ezzel a műsor véget ért. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, és kövessenek minket a közösségi média felületeken, meg a podcast felületeken is. A műsor elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.